Kedves hallgatók, ez itt a Szólva a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Rendben, köszönjük szépen, ez innen jobban hallatszik, reméljük, hogy most már nektek is. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai Szólj be a papnak vita esten, a témánk pedig profán szentek a magyar panteonban. Mielőtt belevágnánk, és elmondanám röviden, hogy miről is lesz szó, hadd mutassam be a mai vendégeinket, akiktől ti fogtok tudni kérdezni, természetesen tabuk nélkül, akár beszólogatva is, ahogy mindig szoktuk. Ejben Tamás, római katolikus atyát köszöntsétek, kérlek. Tamás, hogyha Nyíracsádról érkezett hozzánk. Következő részvevünk, Fazakas Gergely, aki docens a bölcsészkaron, a Magyar Irodalmi és Kultúratudományi Intézet igazgatója, és ma este ő fogja képviselni a református álláspontot is, hiszen egyházi tisztsége is van, a Tiszántúli Református Egyházkerület presbiteri főjegyzője. Hogy ez pontosan mit jelent, azt majd lehet, hogy ő elárulja nektek az este folyamán. Asztalos Rihárd, evangélikus lelkész. Ne lepődjetek meg, hogy a Ricsi ma este során Petőfi Sándorra csak úgy fog utalni mindig, a mi Sándorunk. Hogy ez miért lesz így, azt majd ő el fogja nektek árulni hamarosan. És bemutatom Áfra János, költőt, aki többek között az Alföld folyóirat szerkesztője, és ki más tudna Petőfiről hitelesen megnyilatkozni, mint egy ma élő költő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt vagytok. A mai esemény címe Profán Szentek a Magyar Panteonban, egy kicsit fifikás cím, egy kicsit szűrőként alkalmaztuk, de akik itt vannak, és akik tudtak mit kezdeni ezzel a címmel, az már szerintem garantálja, hogy jó beszélgetésbe lesz részünk. Miről is fogunk beszélni? Petőfit láttátok a plakáton, és valószínűleg sok promóciós platformon is őt láttátok. Nem csak róla lesz szó. Természetesen adja magát Petőfi születésének 200 éves jubileuma, de visszatekintünk a magyar kultúra elmúlt 200 évére, és a legfontosabb trendeket fogjuk megbeszélni a hit szemszögéből, hiszen mi papokkal, lelkészekkel mindig ebből a szemszögből közelítünk a témákhoz. Azt látjuk, hogy abban a korban, amikor Petőfi élt, abban a korban megjelennek a hagyományos keresztény istenhitnek, nevezzük így, elég erős riválisai. Gondoljunk itt a szabadság, a szerelem, a nemzet, vagy akár az én kultuszára, de adott esetben a költészetnek is lehet ilyen fajta felfogása. Ma este meg fogjuk vizsgálni, hogy szükségszerű-e az, hogy ezek a hitnek riválisai, mondhatjuk úgy, hogy valláspótlékok, vagy lehetséges más viszony a hit és ezek az irányzatok között. Petőfi Sándor 200 éves jubileuma mellett idén ünnepeljük a himnusz 200. születésnapját is, és amikor Sándorunk 3 hetes, akkor költsége, akkor véglegezi le a himnusz kéziratát, és hát a himnuszra sokan azt mondják, hogy egy szakrális költemény mély teológiával, persze ezt meg lehet cáfolni ma este, hiszen tabuk nélkül fogunk beszélgetni, de azt látjuk, hogy akár egy himnuszhoz képest is Petőfi egy új korszak gyermeke. Tehát az egyik fő kérdésünk az lesz ma este, hogy miért van az, hogy a egyre inkább háttérbe szoruló hit által hagyott űrt, azt földi messiások, profán szentek próbálják betölteni. Lehet szó Petőfiről, lehet szó Adiról, lehet szó éppen Zámbó Jimmyről is, de még sok mindenki másról, akár a influencerekről is mai napjainkig. Természetesen ti is fogtok tudni majd ötleteket adni. Miért érdemes kérdezni? Én néhány bevezető kérdéssel készültem. Miért érdemes nektek kérdezni? Azért, mert mindenkinek jár egy pohár sör vagy ital, aki kérdez. És a beszélgetés végén van itt néhány könyv, amit szeretnénk nektek odaadni, elsősorban azoknak, akik kérdeznek. János 2 kötete, a 2 akarat és a glaukóma is itt van, tehát én úgy tudom, hogy ő szívesen fogja dedikálni nektek, olvassunk élő magyar irodalmat, ezek a könyvek, és erre szeretnénk biztatni benneteket. Szóval én belevágok, és utána tietek lesz a terep. Az első kérdésem hozzátok, ki a magyarok istene?
Még gimnazista koromban egy kitűzőt viseltem a bőrdzsekimen, és az volt ráírva a kitűzőre, egy turulmadár aláírva, hogy él a magyarok istene. Mire az akkori pap, aki ott volt, mint iskola lelkész, kaján mosolyjal rám nézett, nem is tudtam, hogy a magyaroknak van külön istene. Egy isten van. Hogy nekünk külön lenne, nem tudok róla.
Szerintem van. Van a magyaroknak is istene, és minden nemzetnek van istene, aki istent kreál magának, de ez a kreálás, ez nem biztos, hogy mindig negatív. Nyilván nagyon jó volt a kérdés, mert elég éles volt a kérdés, de ha a 19. századi magyarok istenét, akire esküszik Petőfi azon a napon, amikor hát megcsinálja magát, bocsánat ezért a szóért, de mégül is ez történik, március 15-én Petőfi megcsinálja magát, és megcsinálja a nemzetet, mármint, hogy ez a nagy napja Petőfinek, és nagy napja a nemzetnek, ő tulajdonképpen ezzel tudja fölkelteni az érdeklődést. Nem ismeretlen már akkor ez a kifejezés a pár évtized előkerül a magyar szóhasználatba, de amikor azt mondja, hogy a magyarok istenére esküszünk, ezzel el tudja választani az osztrákok istenétől, a Habsburgok istenétől, akinek azt éneklik, hogy Gott erhalte, ugye, azt a himnusz szabad csak énekelni hivatalosan, és hát itt a Kölcsei himnusza is háttérbe szorul, mert ott is csak Isten van megemlítve, mindenki istene. Tehát van ebbe egy provokáció, mint ahogy Péter kérdésében is volt helyesen egy provokáció, ebben a magyarok istenében is van egy provokáció. Ezt nem teológiailag kell föltétlenül végiggondolni, hanem ez egy nagyon erős kiállás. Mi a magyarok istenére esküszünk, és nem arra az Istenre, ahova ti is, vagy akinek ti is énekeltek. Úgyhogy ilyen értelemben az identitás megerősítése szempontjából mégiscsak Petőfi kreál egy magyarok istenét, de én azért ezt hagynám egy kicsit kulturális közegben, irodalmi közegben, és nem föltétlenül az ott fölpattanó, talpára álló közönség nem gondolta azt, hogy ez mondjuk akkor a Szentírás. Nem gondolta azt, hogy akkor ezt most nekünk teológiailag szembe kéne állítani az Istennel, hanem nemzettudat szempontjában nyugodtan állítsuk szembe az Istennel. Úgyhogy innen nézve igen, van a magyaroknak istene. És hát egy foci meccsen aztán megint érezzük, hogyha majd le akarjuk győzni mondjuk a osztrákok istenét, vagy az angolok istenét, hát várom azt a pillanatot, amikor a válogatott le tudja győzni. De nyilván ezt csapatok között nem pont ugyanígy értelmezzük, ha itt egy DVSC-s felirat van.
Ugye Peti már utalt rá, hogy miért is mondjuk azt, hogy mi Sándorunk, hiszen Petőfi evangélikus volt, de annyira nem volt számára meghatározó az evangélikusság, inkább valamiféle, mondjuk úgy, hogy vallásosság, ami némiképpen áthatotta az ő irodalmi alkotásait, és ezen belül azért sokszor, hogyha az ember átpörgeti azt, hogy mit is olvasott tőle, vagy melyek azok a dolgok, amelyek megmaradtak tőle, akkor azért ő néhány bibliai képpen mindenképpen operál, most így nem kezdeném el felsorolni, de vannak ilyen szentírási áthallások, hasonlatok, metaforák és egyebek, és ez a magyarok isten ezért nagyon jól kapcsolatba hozható például azzal, amikor Mózesnek megjelenik a csipkebokorban az Isten, és kérdezi, hogy ki ő, akkor azt mondja, én vagyok a ti atyáitoknak az Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, hogyha megnézitek, akkor itt azért valamiféle tulajdonnévvel tudja azonosítani, és utána később mondják, hogy a héberek Istene, és nyilvánvalóan ezt Petőfi, ahogyan Gergely is mondta, ilyen formán azonosította, illetőleg később a hazaszeretettel is párosul mindez. Ugyanakkor olyan, hogy magyarok istene így külön szerintem sincsen, de mert inkább ilyen univerzális vagy egyetemes isten van, de nyilvánvalóan mindenki egy picit a maga képére és hasonlatosságára teremti meg. Gauguinnek volt a haiti nők ciklusa, és ott biztosan nagyon jól látjátok azt, hogy emlékeztetek arra, hogyha egy magatok elé képzeljétek, hogy mennyire sárga bőrűnek ábrázolják magát Jézust. Hogyha megnézzük, akkor minden nép és minden kultúrkör igyekszik saját maga képére és hasonlatosságára tenni Jézust, hiszen ő az, akivel ilyen formán találkozhatunk a háromságos Isten személyei közül.
Ki a magyarok istene? Az a kérdés, hogy ki a magyar először, és tényleg, hogyha egy kicsit mögé nézek mondjuk ennek a Petőfi-től elhangzott szókapcsolatnak, akkor akár visszamehetnénk odáig is, hogy hát a magyarok, mikortól beszélhetünk magyarokról. és hogy volt-e egy magyar ősvallás például. Ez nyilván túlmutatta a Petőfi kérdésen, meg a mi kérdésünkön is, de hogy ki a magyarok istene, hogyha tényleg ezt ilyen időbeli kronológiában szeretnénk megnézni, akkor erre már nem nagyon van lehetőségünk, és itt lehetek provokatív, hogy ennek az oka az, hogy felvettük a kereszténységet, hogy csatlakoztunk egy vallási közösséghez, és bizonyos tekintetben ezzel felülírtunk valamit, amihez így 1100-200 év távlatából már más semmi, szinte tényleg semmi hozzáférésünk nem lehet. Szeretünk ezzel játszani, és például itt érdekes, hogy a turulmadár szóba került, mert hogy persze ez például pont olyasmi, amivel mindig próbálunk valahogy visszakacsingatni a kereszténység előtti mitológiákhoz, hogy egyáltalán honnan is eredeztethető az a fajta vallásosság, amit elgondolunk a magunkéként, mi magyarok, és hogy valamiféle magyarság tudathoz társul valamiféle más típusú, kifejezetten a nemzeti alapon szerveződő istenkép. És azt hiszem, hogy itt ez az, ami miatt Petőfi is bizonyos szempontból bármikor kisajátíthatóvá válik, akár politikai, akár ideológiai alapon, mert meg tud szólítani nagyon különböző ideológiával rendelkező közösségeket, és nagyon sajátosan lehet értelmezni azt az örökséget, amit ő ránk hagyott. Eleve több szerep változat, párhuzamos jelenléte figyelhető meg költészeti örökségében, és hát ebből adódóan nem lehet egy egységes istenképet sem meghatározni emögött, ha valójában, hogyha belegondolunk, eleve az, hogy költőireg tárgyalunk egy ilyen problémát, költői módon szólítjuk meg mondjuk ezt az entitást, Istent mondjuk, a keresztények istenét, aki nyilvánvalóan egy és osztatatlan, vagy egy és három személyben, de hogy mégiscsak az van, hogy ez mindig egy ilyen az identitás megnyilatkozásának egy apropója, tehát valamiféle én beszéd által felépül egy hang. Valamiféle hang, valamiféle beszéd bontakozik ki, amely alapján mi megpróbálunk azonosítani egy karaktert. És ezek a karakterek nagyon különbözők lehetnek, mondjuk, hogyha így összevetjük akár csak Petőfinek az egyes verseit. Tehát nem ugyanaz az egyértelmű arcél rajzolódik ki ezek alapján. Most már egy kicsit el is távolodtam ettől a konkrét kérdéstől, a magyarok istene kérdéstől, de azt hiszem, hogy itt a romantikában ez egy fontos dolog lesz, hogy a vátesz szerep az énnek a felértékelődése. Ilyen értelemben ez a Isten kérdés is egy apropó ennek az énnek a megnyilatkozására, ebben a szókapcsolatban pedig arra, hogy valamiképpen ő ezzel a fogalommal egy közösségbe fogja össze a nemzetet, hogy ő költőként valami olyan erőnek a megnyilatkozójaként szólalhat meg, amiben képes egységbe fogni egy nagyobb közösséget. És ez az ereje ennek a megszólalásnak. Ez egy nagyon provokatív mondat, hogy celebnek nevezett Petőfit, de azt gondolom, hogy egyébként valóban megelőlegezi azt a fajta mentalitást, mint ahogy most például az influencerekre gondolunk, mert nagyon tudatos stratégiával dolgozott, amire aztán majd később Adi is épített egyébként. Nagyon komoly marketinget épített. Gergő utalt rá, ugye, hogy Petrovics Sándornak hívták eredetileg, már maga az, hogy új nevet választ. Ez egy nagyon erős a saját imágónak a megalapozásában szerepet játszó gesztus. Egy névadási aktus, hogy ő még ebben is ez a self-made man megtestesülése, hogy ad magának egy nevet. Felöltözteti magát. Ugye nagyon jellegzetesen ismerjük a Petőfit, hogy néz ki. Valójában ugye nagyon tudatos volt ezen a téren, és a saját megjelenésében is tudatos volt, illetve a szövegek megjelenésében is tudatos volt. Konkrétan ő volt az első olyan magyar szerző, aki leszerződött egy lappal, hogy folyamatosan ír nekik. A Pesti Divatlapnak állandó szerzője volt, és szépen felépítette a stratégiát. Nyilván ott a szerkesztő is érdekelté vált abban, hogy az ő imidzsét építse. Tehát ott egy nagyon komoly stratégia bontakozott ki azon a téren. Neki volt olyan két egymást követő évben, hogy négy új kötete jelent meg. Ez mai napig ugye egy egetrengetően nagy szám, tehát hogy ezt képesek voltak értékesíteni, volt rá igény. Ez már annak köszönhető volt, hogy tényleg egy nagyon fiatalon, nagyon látványos és nagyon közkedvelt szerző lett. És hát ilyen értelemben persze felmerül a kérdés, hogy mi különbözteti meg a sztárt és a celebet. Hogyha szigorúbban nézzük, és mondjuk a Gould Ádám kutatásait vesszük alapul, aki ezt a két fogalmat szereti különválasztani, akkor azt mondjuk, hogy a sztárság mögött ott van a nagyon erős teljesítmény. És Petőfi ilyen értelemben nem volt celeb, mert ő mögötte valóban ott volt egy nagyon komoly, akár komolyan vesszük ezt a poéta nátusz fogalmat, hogy ő természeténél fogva volt ilyen tehetséges, mert valóban nem volt poéta doktusz, tehát nem tanulta ezt a mesterséget, nem kreatív írás kurzusokon tanulta azt, hogy hogyan kell verset írni. Viszont mégiscsak van egy önképzése mögött minden egyes folyamatban is. Nyilván ez kimutatható lenne filológiailag is, hogy hogyan a szövegeknek a minősége hogyan változik, az eszközkészlet hogyan változik. De hogy mégiscsak az van, hogy valaminek a kezdete volt ott. Tehát, hogy ő ott az irodalmat, mint irodalmi intézményrendszert, mint ipart kezdte el védeni. És egyébként meg is kapták ez a generáció a Jókaival együtt, hogy ugye már nem az irodalmat önmagáért csinálják, hanem hogy e köré felépül valami más. Tehát, hogy az egészet próbálják tényleg központba állítani a saját személyükkel együtt. Tehát, hogy ez nem nincs elválasztható módon jelen, hanem a szerző az személyként is nagyon fontossá válik. És ez akit mi Petőfi Sándorként ismerünk, emlegetünk, tisztelünk, ez, akihez csak laudációk szólhatnak, akiről nem lehet anélkül rosszat mondani, hogy hozzátennénk, hogy de, vagy valamilyen finomítást, mert különben tényleg valamiféle indulatot vált ki a tisztelői körében. Ez egy komoly, tervezett folyamat eredménye, egy felépített image. Ez most így tényleg szentségtörésnek hangzik, de valójában itt a romantikában kezdődik ez, hogy ilyen szintű figyelemmel kezdenek el szerzők működni. És Magyarországon konkrétan a Petőfi Sándorra kezdődik el ez a dolog. És ennek ellenére abban a tekintetben óvatos vagyok a celeb fogalommal, hogy itt egy nagyon komoly teljesítmény mégiscsak ott áll emögött a brandépítés mögött, mert ha ez nem lett volna ott, akkor nem biztos, hogy eddig jut. Ugyanakkor látni kell, hogy kicsit a kortárs irodalmat is párhuzamba vegyük. Mondjuk Lackfi Jánosnak lehet, hogy 120 ezer követője van a Facebookon, tehát gyakorlatilag ő a legnagyobb követőszámmal rendelkező magyar szerző, de mondjuk a szakmai megítélése az nagyon máshol van. Tehát, hogy ezek nem fedik le egymást. Tehát az, hogy valaki mennyire ismert, és mennyire elismert, hogy szakmailag mi a megítélése, és hogy milyen széles körben ismert, ez soha nem esett feltétlenül egybe. Az egy szerencsés együttállás, amikor a teljesítmény és a közismertség átfedésben van, viszont általában időben ez később bontakozik ki. Tehát Adinak az ismertsége szerintem nem mérhető Petőfi ismertségéhez a saját korában.
Rendben, várjuk a közönség sorából a kérdést. Ki lesz, aki...
Tehát, hogyha most Petőfi estre kellett volna jönnöm, akkor nem jövök el. Nagyon egyszerű oka van. Ugye itt beszéltünk a himnuszról. Meddig ünnepeltük a himnuszt? Egy hétig. Jó? Petőfit meg ünnepeljük egy évig. Jó. A kérdésem arra vonatkozik. Jönnek a kormányok, jönnek a rezsimek, jönnek a mit tudom én mik, és mindig van valaki, akit nekünk dicsérni kell, piedesztára emelni, jó értelemben. Egyedül a Biblia, az Isten, meg a Jézus az, akit soha nem kellett sztárolni, mert mindig is örök értéket képviseltek, és képviselni fognak vagy továbbra is. Mit tudom én már, mert elragadott az indulat. Tehát ne hasonlítsuk már össze a felkapottakat az örökkel. Jól gondolom, vagy nem? Az imágó meg nem azt jelenti.
Most arra gondolok, hogy minél több kérdés legyen. Én most azt javasolnám nektek, ha nektek, hogy mind ketten válaszoltok, és a többiek közül meg akiben nagyon van válasz, az szóljon, és akkor...
Nyilvánvalóan, hogyha én most a szülinapomat ünnepelném, ami nem igaz, mert a feleségemét ünneplem itt veletek, de ő ilyen rendes, hogy elfogadja, hogy inkább veletek vagyok. Nyilvánvaló, hogy ezek a bicentenárium, meg centenárium, meg egyebek, ezek mindig fontosak, és azt gondolom, hogy egy picit minket is büszkeséggel tölt, amikor az evangélikus arcképcsarnokból néhányan kiemelkednek, és azt gondolom, hogy így vannak ezzel a református, meg katolikus testvéreink is. Az már más kérdés, hogy nyilvánvalóan a kereszténység az mindenkor az örök tartalmat szeretné megjeleníteni, de biztosan voltatok már ti is mondjuk polgári búcsúztatáson, mondjuk a temetőben, igaz? Ahogyan figyelem, már inkább lassan több polgári búcsúztatás van, mint egyházi. És magam is nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit tudnak ilyenkor mondani azok, akik ezt a megbízatást vállalták. És azon kívül, hogy annak az elhunynak a méltatását végzik el, valahol mégis egy picit el akarnak rugaszkodni ebből a világból, a jelenből, nem csak a múltra fókuszál, vagy mi is történt azzal az emberrel, akitől búcsúzni kell, hanem bizony nem mások, mint költők és írók soraihoz fordulva, némileg valamiféle értelmet szeretnének mindebből kihámozni. És nem csak annyit, hogy élt, meghalt, közben csinált valamit, két évszám közt egy gondolatjel, azt megpróbálta megtölteni tartalommal. És ebből a szempontból gondolom azt, hogy a kereszténység az mindig többletet jelent abban a tekintetben, hogy valóban az örökkévalót akarja megjeleníteni. De ahogyan ebben voltak eszközök, jelesül mondjuk Petőfi, jelesül bármelyik másik író vagy éppen költő, ezt azt gondolom, hogy szükséges megemlékezni róla. Ma például a feleségem délután nézett egy filmet, az a címe, hogy Stu atya. Látta valaki? Nézzétek meg, jó? Nagyon jó. Marky Mark régebben egy Calvin Klein modell volt, azóta azért kikupálódott egy picit, és igazából arról szól a dolog, hogy egy végtelenül rossz körülmények közül jövő, hát elég bitang fickó, hogyan válik katolikus pappá. És valójában igaz történetről van szó. És úgy hiszem, hogy nekünk ezekre az igaz történetekre van igazán szükségünk. Az, hogy megerősítsen, hogy neked is vannak hibáid, terheid, mulasztásaid, vétkeid, hasonló dolgok, de az Isten, az, ahogyan Petőfit is hordozta, ugyanúgy hordoz téged is, ahogyan Stu atyát is hordozta, úgy hordoz téged is. És talán ez a legfontosabb, hogy ezeken a szavakon, ezeken a költeményeken keresztül, ezeken az évfordulókon keresztül, hiszen minek ünneplünk szülinapot egyébként. Csak azért, hogy megéltük, aztán kész, ennyi. Nyilván nem. Nyilván való hálát is adsz azért, hogy megélted, meg előre tekintesz az eljövendő felé, hogy mi az, ami még vár rád. Szóval én azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy a kereszténységnek mindenkor az a lényege, hogy rámutasson arra az Istenre, aki kihozta Egyiptomból a népét, aztán utána megváltót is adott, meg utána még a Szent Lelkét is elküldte, és így a háromságos Istenről tegyen bizonyságot, ugyanakkor ennek a bizonyságtételnek vannak olyan személyei is, akik nem feltétlenül papok, lelkészek voltak, meg nem feltétlenül apostolok. Aztán valakinek mégis van egy költeménye, aminek az a címe, hogy az apostol.
Próbálok úgy fogalmazni, hogy érzékeltessem azt, hogy részben egyetértek önnel, részben pedig egyetértek azokkal is, akik mondjuk jelen esetben Petőfi Sándornak, mint költőnek, mint közéleti szereplőnek a személyét méltatni akarják. Mert azt tényleg nem lehet elvitatni, hogy a magyar kultúrának, költészetnek, mondhatnám művészetnek is, közéletnek is azért sokat adott. Talán még magamra is érthetem azt, hogy ha abban a korszakban, a korszakomban, mikor még kamasz, tinédzser, lázadó voltam, nem egy Petőfi Sándor lett volna mondjuk a példaképem, nem az motivált volna engem is, hogy vátesz legyek, lángoszlop, akkor lehet, hogy most nem vagyok római katolikus pap. Mert kiforrott bennem az a történet, az a belső tűz, az a lelkesedés, ami mondjuk Petőfi Sándor esetében, ugye, mint hallottuk, életkoránál fogva nem teljesedhetett ki. Nem tudom, hogy mire futott volna ki az ő élete. Viszont amit addig felmutatott, bizonyos szempontból úgy vélem, hogy elévülhetetlen értékeket hordoz. De szükséges hozzá talán egyfajta megfelelő interpretáció is. Nem mindegy, hogy hogyan fogom olvasni 20 évesen mondjuk az ő írásait, meg hogy fogom olvasni 40 évesen, vagy akár 60 évesen is. Tehát mindig le kell szűrni, azt hiszem, ezeknek az embereknek az életművéből, élettörténetéből is egyébként, azokat a dolgokat, amelyek engem segítenek abban, hogy kiteljesedjek. És én hiszem azt, hogy az Isten mindig az ember üdvösségét tartja elsődleges szempontnak. És ezen a világon minden, de tényleg minden alkalmas, és mindenki alkalmas, ha betölti a maga szerepét adott helyzetben, arra, hogy engem ehhez a természet fölöttihez, ehhez a személyes Istenhez közelebb segítsen. De ez megfelelő értelmezés kell. Mert hogyha nem megfelelő módon látom, és nem tudom megkülönböztetni akár jelen esetben Petőfi Sándor életében is a dolgokat, akkor egy idő után valóban pótlékká válik az ő életműve is, illetve személye is. És én ezt mondtam is, spoilereztem egy kicsit, hogy úgy elképzelem azt magam előtt, ahogyan mondjuk a saját korában is meg lett paraszt emberek, mondjuk Petőfi Sándort látták. Mondjuk elment a Szatmári részről, ott Kisar, Nagyar, ugye a Petőfi fánál megírta, hogy azt a verset, akkor volt Tunyogmatolcson a Kurtakocsmában, és akkor ott megírta, gondolom, félittasan azt a viszonylag mókás verset. És akkor elképzelem, hogy egy meglett paraszt ember nézett így rá, hogy hát ez szerintem kapálni nem tud, koldulni tán szégyel, hát adjunk neki valamit. Megvendégelték, megitatták, menjél Isten hírével, barátom. Az ő életükben, az ő felfogásukban ez az ember nem tudott volna, ha akart volna sem változtatni, mert nekik egy Isten volt, vasárnap templom, hétköznap végezték a maguk tisztességes, becsületes munkáját, és ők nem akartak királyokat felakasztani. Ők nem csináltak abból problémát, hogy a szomszédjában éppen szlovák lakott, zsidó lakott, vagy éppen ruszin. Nem foglalkozott azzal, hogy ez görögkatolikus, az református, vagy éppen evangélikus, teljesen mindegy, milyen vallási felekezetet mondok, mert ezek az emberek csak élni akartak, és az élettel voltak kőkemény kapcsolatban, és emellett az Istennel. És valahol én azt is látom, hogy amikor elmegyünk nagyon eszmei világba, illetve eszményesítünk önmagában mulandó dolgokat, ahogy tetszett is megfogalmazni, vagy tetszett mondani, legyen az a haza, a nemzet, a szerelem, előbb-utóbb olyan dolgoknál találjuk magunkat, mint az a szeretet könnyen nacionalizmussá válik, a szerelem könnyen kicsapongó életté válik. És lehetne sorolni sok-sok olyan félresiklott helyzetet, ami mind ebből indul ki, hogy a mulandót, a zárójelest, azt elkezdjük piedesztára emelni. Én csak ezt tudnám önnek mondani, hogy igen, van rengeteg érték, és az Isten mindent felhasznál, hogy közelebb vigyen bennünket fontos igazságokhoz, de ezeket nem kell az ő személyével felcserélni.
Köszönjük, az úriembert láttam itt. Akkor egy mikrofont ha tudunk neki adni. Köszönjük.
Nem állnék föl, ha nem probléma. Helyezzük Petőfit egy kicsit történelmi kontextusba. Itt elhangzott, hogy ő volt az első író, aki fölépítette a saját imidzsét itt Magyarországon. De gondoljuk, hogy egy 200 évvel korábban bizonyos Shakespeare, William Shakespeare már fölépítette önmagát. 100 évvel korábban Wilhelm Goethe, Friedrich Schiller és a Grimm testvérek fölépítették a saját brandjüket, meghatározva a saját korukat. Petőfi ezeknek az utódjaként tekinthető. És szerencsémre sikerült egy olyan kisvárosban fölnőnöm, ami nagyon szorosan kapcsolódik Petőfihez, hiszen unokatestvére Orlai Petrit Soma ott élt és alkotott, illetve onnan indult állítólagos utolsó útjára kedves Petőfi barátunk, valamint egy helyi patikusnak is írt egy igencsak szemtelen verset, amiben azt kívánta a patikusnak, hogy dőljön rá patika. Mindezek mellett pedig a későbbi koroknak is egy meghatározó példaképe, hogy beszéltünk Adinak, és később még több magyar írónak, költőnek volt példaképe.
Kérdés lesz?
Igen, lesz. Pillanat. Csak ezt így el akartam mondani. Tehát Petőfinek említettétek, hogy Isten hite. A romantikában az Isten hit milyen változást jelentett az emberek életében? És ezt szeretném kérdezni az atyától. Akkor, bocsánat, mellé akkor. Bocsánat, a bemutatáskor hátul voltam.
Szerintem Gergelyt és Jánost megkérdezzük erről, jó?
Így van.
Jó.
Ahogy az előbbi hozzászólásomba utaltam, én sem becsülném le, hogy a romantika idején ne lett volna jelentős a hithez való fordulás, csak lehetőségként merült föl, hogy nem csak ez a fontos. Valószínűleg mindenki azt emeli ki Petőfiből is, mint hogy más költőkből is, amely számára meghatározó. Ugye ő valóban atya erről beszélt, nekem csak világi tisztségeim vannak, és református vagyok, tehát duplán nem vagyok, nem lehetek atya, de nem sértődöm meg egyáltalán. Apának apa vagyok. A gyerekeim sose szólítanak atyának, bár próbáltuk keresztül vinni. Hazamegyek, most ezt meg fogom erősíteni. Szóval én azt emelném ki, hogy ha már Petőfiről van szó, Debrecenben nem tudom, tudjátok-e, hogy mikor és hol készült el az első Petőfi szobor? Nem a Petőfi téren, mert az 1948-as, és az elég 100 éves évfordulóra van egy... Nem nyílt téren van, zárt térben van. A kollégiumban, a református kollégium díszlépcsőházában 1883-ban állították fel azt a szobrot, ami egyébként, ez egy gipsz, bármilyen kiábrándító, az egy fehér gipsz, csak feketére van mázolva. Ez a pesti Petőfi szobornak a gipsz másolata, és maga Huszár Adolf, ugye, aki Izsónak volt a munkatárs, és miután Izsó meghalt, ő fejezte be a Petőfi szobrot, és aztán Huszár adományozta a kollégiumnak egy évvel később, tehát 1883-ban, azt követően egy évvel, hogy Pesten fölállították. És itt, amikor ezt a szobrot fölállították, és itt érek rá a kérdésre, volt egy kollégiumi professzor, úgy hívták, hogy Balogh Ferenc, és ő tartott egy nagy beszédet a szobornál a leleplezéskor, És akkor ő azt mondta, hogy 64 Petőfi versben számolta össze az Istennel való valamiféle kapcsolatot. Lehet, hogy ennek egy része a szerelem keresztrefeszítése, lehet, hogy a nyelv vagy a haza, mint megváltó megjelenítése, de hogy a biblikus hagyományban ennyi szövegben találunk nyomokat. És ugyanez a helyzet, ez egyrészt kevés, másrészt elég meghatározó versek. Ugyanez a helyzet a romantika többi költőjénél is. De azért ez a Balogh Ferenc hozzátette Petőfinél, hogy az élete, és megint visszatérek, hogy a versek és az élete is biblikus. Mert hát ő teológiai professzor volt, nyilván ezt vette észre. Mint ahogy Illés eltűnt, fölment a mennybe Illés szekerén, úgy Petőfi is eltűnt, nincsen sírja, és ezért hasonlóvá vált, mint Illéshez. És ezt ott több száz ember előtt, olyan 300-an álltak, nagy nyilvánosság előtt elmondta. Úgyhogy nem tűnik el a 19. században sem az a hit, ami a versekben tetten érhető, és az a hit, amit hozzárendelnek már 50 évvel valakinek a halálát követően az ő életéhez, illetve az ő művészetéhez, vagy műveltségéhez. Úgyhogy talán érdemes ebben a kettőségében nézni. De hogyha itt a Batthyány utcát nézzük, itt van a Petőfi Zoltánkának a szülőháza, ugye, akit római katolikusnak kereszteltek, mert luteránus nem volt a városban, a reformátusokra Petőfi legyintett, és a gyereknek a nagyszülei, ugye a Szendrei család meg katolikus volt, úgyhogy katolikusok voltak, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy Zoltánkát ott keresztelték, és amikor ezt a emléktáblát fölállítják néhány évvel később, 1889-ben, mármint a szoborhoz képest néhány évvel később, akkor megint csak egy kollégium professzor jön ki ide, már az nagy szó, hogy a katolikus negyedben Petőfi emlék van, mert addig ide nem is vonulnak ki, és akkor azt mondja, hogy a lánglelkű próféta emléktáblájánál állunk, valójában nem az ő emléktáblája, hanem a fiának, de azért neki is emléktáblája, mert ott lakott néhány hetet, ugye amikor itt 48 telén itt élnek, nem az a 44-es tél, amelyre Richard utalt, itt már kevésbé volt hideg tél, de ez volt az a tél, amikor azt mondta, hogy a fiam egy olyan házba született, ahol ki volt írva, hogy tedd be a kaput, különben kiszökik a disznó. Úgyhogy ez a fajta népi kultúra, amelyre atya is utalt, és ez a fajta magas kultúra, a szentírás és a szentírásra épülő romantikus hagyomány egyszerre volt jelen mind a tudatában, a tapasztalatában, a gyermekkorától ugye egy olyan családban nevelkedett, ahol ezzel közvetlenül találkozott, hiszen mészáros volt az apja, és egyszerre volt jelen az ő költészetében, mert azért valóban egy kicsit doktusz, én vitatkoznék Jánossal, egy kicsit doktusz is volt Petőfi, azért ő rendesen megtanulta a költészet a poétai osztályban, tehát ez tudás is volt, mesterség is, azon túl, hogy a zsenialitását egy pillanatra sem kérdőjelezem meg.
Igazából pont erre próbáltam utalni én is, hogy inkább poéta nátuszként szokás rá utalni, de hogy hát nyilván ott volt a mesterségbeli tudás, úgyhogy nincs vita köztünk ebben. Az, hogy a romantika istenképe hogyan alakult, erre én nem biztos, hogy képes vagyok összefüggően válaszolni, nem látom árnyalataiban ezt a kérdést. Az látszik, hogy eleve a felvilágosodás, mint olyan átfogó változást hozott az Istenhez való viszonyban, hiszen a tudományosság fogalma itt kezd megalapozódni, és ahol a tudomány belép a gondolkodás terébe, ott lényegében az Istenhez való viszony szükségképp megváltozik.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. Két hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólybeapapoknak@gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.
Hírpercek.